Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője, egyetemi docens. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Témánk természetesen Kína, a kínai gazdaság, és hát egyebek mellett ugye ennek az apropója a mostani csúcs, amin ugye 29 ország vett részt. Kik voltak ott, és miért pont ők? Ki ez a 29 ország? Hogyan kapcsolódnak ők Kínához? Mind ugyanúgy?
Ami összefűzte az egész csúcsot, az az volt, hogy a kínai új selyemút, vagy hivatalosan az egyövezet, egyút program volt a témája ennek a csúcsnak, ami egyébként nagyjából 60 országot érint, és abból 29-en érezték úgy, hogy a legmagasabb szinten ott kell lenni, de hát rengeteg miniszteri szintű, ilyen-olyan képviselő szintű képviselő is ott volt. A nemzetközi szervezetek, IMF, Világbank, egyebek is ott képviseltették magukat, tehát ez egy olyan jellegű csúcs volt, ami azoknak az országoknak és a nemzetközi szervezeteknek a vezetőinek a találkozója volt, akiket érint a kínaiaknak az új selyemút programja.
Hogyan választotta ki Kína, hogyan döntött el, hogy melyik az a 60 ország, vagy hogyan dőlt ezen, hogy ki az a 60 ország, melyik az a 60 ország?
Hát ezt a földrajz gyakorlatilag eldöntötte. Ugye az egész új selyemút program, ez arról szólt, hogy a kínaiak elindultak nyugat fele, és a vízió az az, hogy Kína és Nyugat-Európa között ilyen folyosókban vagy övezetekben ilyen hatalmas hálózatot hoznak létre utakból, vasutakból, csővezetékekből, villanyvezetékekből, a jogi akadályokat az áruk mozgásánál lebontják. Tehát gyakorlatilag összekötik a kontinensnek a két végét, és vannak ilyen leágazása is ennek a selyemútnak, tehát Afrika, Kelet-Afrika is benne van, Dél-Kelet-Ázsia is benne van, de talán a fő csapás irány, legjobb a szárazföldi vonulatnak ez a folyosó, mondjuk Nyugat-Kína, meg mondjuk Németország között, nagyjából így lehetne belőni ezt a dolgot, és hát azok voltak hivatalosak, azok az országok voltak hivatalosak, akik konkrétan ezen a területen fekszenek, és akik eddig késznek, mutatkoznak arra, hogy ebben a programban részt vegyenek.
Ez fontos, hogy a végén hozzátettem, mert épp ezt akartam kérdezni, hogy önmagában a földrajzi elhelyezkedés, tehát meghatározta, hogy egy ország mondjuk partnere lesz-e Kínának ebben a programban, vagy ezért szükség van arra, hogy valamiféle aktív közreműködést mutasson az adott ország?
Kínaiak gyakorlatilag mindenkinek felajánlották, hogy részt vehetnek ebben a programban, és egyelőre olyan kevés a konkrétum a programmal kapcsolatban, hogy egy ország sem mondta azt, hogy már pedig ők ebben nem fognak részt venni. Indiaiak is picit húzóckodnak, ugye kívülről amerikaiak, akiket nem érint ez az egész, ők gyakran kritizálják ezt az egész ötletet, japánok is, meg az amerikának a szövetségesei, tehát azért pont azok az országok Közép-Ázsiában, Közel-Keleten, Balkánon, akiket igazán érint ez a dolog, ők miért mondanák azt, hogy ne, már pedig ne hozzatok ide pénzt.
Mi a cél ezzel az úttal, ezzel az összekötetéssel? Ami ugye nyilván nem egy utat jelent, egy konkrét utat jelent, hanem egy kelet-nyugati összekötetést, ha én jól értem, csővezetékkel, tengeren, szárazföldön. Mi a cél?
A kínaiak úgy fogalmazzák meg, hogy az összekötetésnek a megteremtése. Itt ugye arról van szó, hogy Kínának a legnagyobb partnere, legnagyobb kereskedelmi partnere az Európai Unió, de azért óriási kereskedelmi forgalom a Közép-Ázsiával, a olaj behozatalának a nagy részét a Közel-Keletről szerzi be, és hát ezek elég problémás területek, amiken keresztül a kínai áruknak át kell jönniük, és azt hiszem, hogy az egyik fő célja a kínaiaknak a saját biztonságuknak a biztosítása, egyrészt a nyersanyag, meg az energiaimportjuknak a biztosítása, másrészt pedig az exportpiacaiknak a biztosítása, tehát az, hogy a kínai áruk eljuthassanak Európába, eljuthassanak gyakorlatilag a világ összes részére, ami Kínától nyugatra van. Ez a mondjuk így a gazdasági célja. Másrészt pedig, amit egyébként kritizálni is szoktak Kínának a bírálói, az az, hogy nyilvánvalóan Kína befolyást szeretne szerezni, hiszen hogyha valahol uralja a vasútvonalakat, a vezetékeket, az olajmezőket, járakat, egyebeket, akkor abban az országban neki fontos politikai befolyása is van a gazdasági befolyása mellett. Tehát ez a puha befolyás szerzésnek egyfajta módja, ami viszont hogyha a nagy képet nézzük, akkor elég egyértelműen az Egyesült Államok ellen, vagy legalábbis az Egyesült Államok ellensúlyozására irányul a világban.
De mondjuk ez egyértelműen egy gazdasági irányultságú program? Nem tudom, hogy lehet ezt tudni, mennyire ismerhető ez innen Magyarországról, vagy mennyire ismerhető például egy kutató számára, hogy a gazdasági vagy a politikai cél az, ami erősebb ebben a programban?
Hát nyilván a kínaiak nem állnak ki azzal, hogy csokkolom mi szeretnék dominálni a világot, vagy legalábbis Eurázsiát, úgyhogy gyertek, csatlakozzatok hozzánk, hanem ők azt mondják, hogy ez alapvetően gazdasági jellegű program, amit egyébként kulturális kapcsolatokkal, kulturális projektekkel is alátámasztanak. Tehát ennek az új Sejmút programnak a diákcserétől kezdve a nem tudom, zenés tánccsoportok előadásain keresztül minden a részét képezi, ami a két rég, vagy ennek a 60 ország közötti kapcsolatokban elképzelhető. Azt, hogy ennek politikai jelentősége lenne, ezt természetesen kínaiak tagadják, de hát mondom, senki nem szokta azt bevallani, hogy én most éppen befolyást építek.
Egyébként úgy azt mondta, hogy ennek a programnak a részletei, az egészen apró részletei nyilván még nem nagyon ismertek, de azt lehet tudni, hogy ez mennyiben szól effektív infrastruktúraépítésről, és mennyiben mondjuk a szabályozók, mondjuk akár a vámoknak a rendszerének az átalakításáról?
A kettő párhuzamosan történik, ugye? A Kína meg az Európa közötti sávban elég gyalázatos állapotban van az infrastruktúra. Tehát egy tehervonatnak Kínából Európába eljutni, ez több hétbe telik. Egyrészt azért, mert rossz állapotban vannak a sínek. Ez az egyik dolog, amit ki kell javítani, de ugyanez igaz a közútra, logisztikai bázisokra, egyebekre. Másrészt pedig van vagy, nem tudom, tizenvalahány határ, mondjuk Magyarország meg Kína között, minden határon az áruk 3 napot, 4 napot, x napot állnak, mert ott nem tudom, meg kell vesztegetni a türkmén határőrt, az üzbék határőrt, a kazakh vámost, nem tudom mit, tehát ugye megvannak ezeknek az országoknak, a hatóságoknak a eszközeik arra, hogy lassítsák a forgalmat, és hát nyilván itt a jogi akadályoknak, az ilyen vám, meg nem vám jellegű akadályoknak a lebontásáról is szóban van. Ez az, ami ugye az olcsóbb része a dolognak, de hát itt sok-sok 10 000 kilométernyi mindenféle utat, vasutat, egyebet föl kell építeni, tehát olyan összegekkel dobálóznak a egész víziónak a bekerülési költsége kapcsán, amiket én nem is tudom, hogy hány nulla, de nem tudok odáig számolni, a hány nulla van az ilyen dollár összegeknek a végén.
Erről miért fogunk beszélni egy picit később, de egy picit maradjunk még itt az útnál és például az együttműködéseknél. Ez a program mennyiben érinti például a kínai-orosz viszonyt, vagy mondjuk a kínai-japán viszonyt? Ez látszik-e már? Tehát a közvetlen szomszédokkal mennyiben érinti a viszonyt?
A kínai-japán viszont elvileg nem érinti, hiszen ez alapvetően nyugat fele megy, és Japán hagyományosan se volt része a Sejmútnak, és most is ők ebből ki vannak hagyva. A japán részről ezek egyfajta ilyen fintorgást, már mennyire fintorgást érezni lehet, tehát ők nem nagyon örülnek ennek a dolognak, ugye. Egy picit arról van szó, hogy az amerikai érdekszférában, amerikai szövetségbe szerveződött országok Kelet-Ázsiában, tehát Japán, Dél-Korea, Fülöp-szigetek, félig meddig Tajvan, esetleg később akár Vietnám is egyfajta ilyen kordont vonnak Kína keleti oldalára, tehát kínai kelet fele nem nagyon tudnak menni, és ezért indultak el nyugatra. És hát a Japán ennek a kordonnak a része, úgyhogy amerikai csapatok állomásoznak. Ettől függetlenül egyébként a Japánnak a legfontosabb kereskedelmi partnere Kína, tehát attól a biznisz még folyik, de maga ez a program, ez a japánok számára nem különösebben érdekes, vagy esetleg csak így bírálni szokták, kritizálni szokták, megkérdőjelezik gyakran az egésznek a realitását.
De elég fontos ahhoz, bocsásson meg, hogy mondjuk kifejezetten bosszantsa, és mondjuk, hogyha elindul ez a program, akkor ez lehet egy konfliktus forrás Kína és Japán között, akár gazdasági értelemben?
Van ott annyi konfliktus forrás, hogy nincs szükség erre a programra. Azt hiszem, hogy a kínaiak bármit csinálnak, az a japánokat bosszantja. Egyébként ez kölcsönös, tehát ez nem teljesen egy oldal ez a dolog. De nem emiatt, nem ez lesz a fő feszültségforrás.
Kína és Oroszország?
Ez már egy érdekesebb kérdés. Ugye Kína és Oroszország között rengeteg potenciális konfliktus forrás van, kezdve a dél-szibériai kínai betelepüléstől a Közép-Ázsia feletti befolyásig rengeteg olyan kérdés van, amitől hajba kaphatnának, és hát azért a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy két nagyhatalmi tudattal rendelkező szomszédos birodalom nem sokat nagyon sokáig ilyen igazán jó barátságban lenni. A kínaiak maguk is háborúztak már Szovjetunióval a 60-as években, tehát nem volt mindig felhőtlen a viszony. Viszont per pillanat mind a ketten a Amerikai Egyesült Államot tartják a fő vetélytársuknak, vagy ellenfelüknek, vagy ellenségüknek, és úgy tűnik, hogy a közös ellenség, vagy közös ellenfél összehozza őket, tehát legalábbis kifele eljátszák, hogy ők aztán a világ legnagyobb barátai, és mindig is barátok voltak, és mindig is a kínai meg a szovjet nép testvéri barátságú fog tömörülni. Aztán, hogy ez meddig tart, azt nem tudhatjuk, de egyelőre elég szoros az együttműködés. Ugyanakkor, ha megnézzük ezt az új Selyemút projektet, ennek van egy északi ág, ami Oroszországon keresztül menne Lengyelország fele, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy különböző már bejelentett, meg tervezett projektek kapcsán, hogy mintha azért az elsődleges vonal, ez a közép-ázsiai, közel-keleten keresztül menő övezet, ez elkerülni Oroszországot. Tehát, mint hogyha mind Oroszországot, mind Indiát elkerülni, és a kettő között menne át, ilyen puhább országok között, közép-ázsiai országokon keresztül, mert nem hinném, hogy Kína szeretné, hogy akár Oroszországnak, akár Indiának az ő kereskedelmi forgalma ki legyen téve. Tehát valahogy csak arra fele épülnek azok az utak, meg vasutak, meg egyebek, hogy az oroszok, meg az indiaiak ne nagyon tudjanak bekavarni.
Itt mondott egy kifejezés, és egy picit tegyünk egy kis kitérőt, ami nem annyira a napi politikai vagy gazdaságpolitikai, ez a barátság. Ugye azt mondta, hogy Oroszország és Kína, mintha most barátok lennének, ugye közös ellenfél, ugye az Egyesült Államok szellemen. Mit jelent a barátság szó Kína esetében, ha politikáról és gazdaságról van szó? Ezt azért kérdezem, mert sokszor mondják Oroszország szakértők, hogy Oroszországban vagy Oroszország barátjának lenni az egy egészen kivételes státuszt jelenthet. Ott ez fontos. Kínában mi a helyzet ezzel a kifejezéssel? Ez számít-e?
Hát nem teljesen, egyébként a hivatalos megnevezése Oroszország nem is az, hogy barát, nincsen Kínának hivatalosan barátja, tehát a mindennapi retorikában, akár politikai retorikában ezt használják, de a protokollban vagy hivatalos diplomáciai szövegekben nem nagyon ott partnernek tekintik, különböző típusú partnerségek vannak, ilyen stratégiai partner, olyan stratégiai partner, most ennek a stratégiai partner hierarchiának Oroszország a tetején van, ő hivatalosan átfogó stratégiai és konzultatív partner, egyetlen egy ilyen partnere van Kínának, az Oroszország, más országok nincsenek ebben a kategóriában egyelőre. Hát aztán, hogy ez mit jelent, ez jó kérdés. Azért a kínaiak is úgy vannak, hogy neki nincsenek barátaik, meg ellenségek, hanem érdekeik vannak, és ennek azért van egy néhány ezer éves hagyománya Kínában, ami egyébként nem egy kínai sajátosság, tehát legalábbis a realista politikai iskola szerint alapvetően az országok azok nem barátkoznak, hanem az érdekeik alapján szerveződnek ideiglenes szövetségeknek.
Ez általában is igaz lehet a kínaiakra? Ezt azért kérdezem, mert elképzelhető, hogyha a Selyemút ugye elindul, akkor lesznek magyarországi üzletemberek, lesznek magyarországi cégek, akiknek lehetnek kínai partnereik. Erre készüljenek? Tehát, hogy Kínában az érdek az, ami meghatározza a döntéseket? Vagy számít az, hogy valaki mondjuk egy fontosabb partner, esetleg barát?
Hát szerintem 99%-ban érdek. Ez nem feltétlenül baj, mert ez kiszámíthatóvá teszi a dolgokat, és talán 1% vagy néhány százalék az érdeken túli dolgok, szimpátia, egyéb tényezők, kulturális közelség vagy távolság, ami még befolyásolhatja ezt a dolgot, de hát a kínai kapitalisták azok ugyanolyanok, mint vagy kínai befektetők, mondjuk inkább így ne használjuk ezt a csúnya szót a kínaiakkal kapcsolatban, azok ugyanolyan befektetők, mint bármilyen más országon befektetői. Alapvetően az érdekeik mozgatják őket, és azt szeretnék, hogy a befektetett pénzük, energiájuk, idejük, odafigyelésük akármi megtérüljön.
Maradjunk a kétoldalú viszonyoknál, ugye Orbán Viktor ott volt ezen a csúcstalálkozón. A magyar-kínai viszonyt a földrajzi fekvésünkön túl, ami ugye ezt mondta a beszélgetésünk elején, hogy hát a 60 országot a földrajz részben meghatározza. Mi az, amiért mi mondjuk ott vagyunk? Mi az, ami miatt mi fontos partnerei lehetünk Kínának? Egyáltalán mi hol vagyunk ebben a stratégiai szövetségesi partneri listában, szintek között?
Ez a mostani látogatásnak az eredménye, most szombaton jelentették be, hogy előre léptünk, és most az átfogó stratégiai partner szintjére jutottunk, ami a legfelső alatti kategória. Ez se egy nagyon kivételes státusz, például a mi régiónkból Lengyelország és Románia már előttünk megkapta ezt a státuszt, és hát van a világon vagy 50 ország, Angolától kezdve, nem tudom eddig, aki a kínaiak megajándékoznak, és felkínálják nekik ezt a státuszt. Ez mindenképpen valamiféle kiemelt figyelmet jelent. Azt hiszem, hogy az, hogy Kínával érdemes jó kapcsolatokat ápolni, Kínával jobba kell lenni, ez egy teljesen magától értetődő dolog, pártszimpátiától, akármitől függetlenül. Hát a világ első vagy második legnagyobb gazdasági hatalma, mindenképpen az első legnagyobb gazdasági hatalma lesz. A következő évtizedek azért nagyon jó eséllyel Kínáról fognak szólni. Tehát teljesen természetes, hogy a mindenkori magyar kormány, ezt egyébként nem Orbán Viktor kezdte, hanem még néhány miniszterelnökkel korábban, különleges kapcsolatokra törekszik Kínával. Ezzel szerintem semmi probléma nincsen. Most ugyanakkor én a magyar politikai gazdasági elit részéről egy megalapozatlan csodavárást érzékelek Kínával kapcsolatban, hogy azt hiszik, hogy hát a nyugatiak azok nem segítenek, már a németek nem hoznak több pénzt ide, nem vesznek több magyar árut, úgyhogy el kell indulni kelet felé, és majd a kínaiak csak ami két szép szemünkért, meg a nem tudom, hun-magyar rokonságért, vagy a nem tudom, Petőfi Sándor tiszteletért, vagy ilyen dolgokat szoktak előhozni, tehát ilyenek miatt majd ide fogják hozni a tőkéjüket, meg magyar árut fognak venni. Most itt jön be az, amit mondtam, hogy azért a kínaiakat is 99%-ban az érdek mozgatja, tehát ők fognak magyar árut venni, akkor, hogyha az a magyar áru olyan, hogy minőségben, meg árban versenyképes bármilyen más országnak az árujával, csak azért, mert mi magyarok vagyunk, és csak azért, mert mit megkoszorúzzuk az emlékművüket, vagy stratégiai partnerek vagyunk, azért ők nem fognak olyan üzletet kötni, ami számukra veszteséges.
Ebben a Selyemút programban mi lehet Magyarország szerepe? Ez ismerte, ugye azt említettem már a beszélgetés elején, hogy viszonylag kevés konkrétumot tudunk erről a programról, de azt tudjuk, hogy például Magyarországnak mi lehet a szerepe?
Magyarország tulajdonképpen a főcsapás irányában fekszik a szárazföldi Selyemútnak a központi folyosóján. Ez ugye gyakorlatilag Pireusz kikötője meg Nyugat-Európa között húzódik ez az övezet, ahol szeretnék a kínaiak, hogyha az áruik viszonylag gyorsan áramolhatnának. Magyarország ennek a közepén fekszik, úgyhogy ennek megfelelően az az egy konkrét projekt, amiről a Selyemút kapcsán gyakran szó van, ez a Budapest-Belgrád vasútvonal. Ez az, amiről beszélnek. Viszont ugye, mint mondtam, ez egy ilyen elég körvonalazatlan dolog, ez a új Selyemút projekt, tehát lehet, hogy 5 vagy 10 vagy 20 év múlva elő fognak jönni még egyéb projektek, de ami most konkrétan napirenden van, az a Budapest-Belgrád vasútvonal.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen hosszú ez a program? Tehát nyilván egy út soha sincs készen, ha úgy vesszük ezt, nyilván ezt az összekötetést lehet bővíteni. Mi a cél? Tehát van egyáltalán menetrendje ennek a programnak?
Nincs menetrendje, pont ez a miatt nagyon sokan bírálják, hogy nincsen végpontja, tehát nem mondtak ki olyat, hogy eddig meg eddig így kell kinéznie. Van egy kis politikai marketing is az egész programban, tehát a kínaiaknak a külföldi terjeszkedése, beruházásaik, hitel, kihelyezéseik egyébként már jóval korábban elkezdődtek, nem a Selyemút programmal kezdtek el kifele nyomulni. Picit azt látom, hogy ami amúgy is megtörtént volna valószínűleg, vagy aminek egy jelentős része amúgy is megtörtént volna építkezés, befektetés egyébek, arra most így ráteszik még ezt az új Selyemút címkét is, és akkor az egészet felfűzik egy ilyen nagy narratívára, hogy ők így összekötik az eurázsiai kontinensnek a két végét, de pont azért, amiatt, hogy ez egy ilyen nagy narratíva, nincsen egy konkrét végpont, egy ilyen vízió van, hogy majd egyszer valamikor nagyon szépen átjárható lesz az egész kontinens.
Egyébként ez a csúcs, illetve ez a program ön szerint mennyire szól az Egyesült Államok és Kína versenyfutásáról a globális gazdasági nagyhatalmi státuszért?
Azt hiszem, hogy bármi, amit a kínaiak csinálnak a külpolitikában, az meghatározó mértékben, vagy legalábbis jelentős mértékben az amerikaiakkal való versengésről szól. Nyilván nem csak arról, ezer oka van Kínának, hogy miért nyomja ezt a Selyemút projektet, de az egyik az, hogy ugye USA uralja a világtengereket, jó ideig még uralni fogja, tehát a klasszikus tengeri hatalom az az USA, itt Kína még nem igazán lehet kihívója annak ellenére, hogy ezért egy jelentős flottafejlesztési programja van. Viszont a szárazföldet, a Eurázsia a legnagyobb kontinensnek a magterületét, a belsejét, ott az USA azért meglehetősen elhanyagolta az utóbbi évtizedekben, és arra fele szabad a pálya Kína számára, és Tehát, hogyha ilyen nagyon nagy képet nézünk, akkor azt látja, hogy egyfajta szárazföldi birodalom verseng egy tengeri birodalommal. Nyilván ennél sokkal bonyolultabb a képlet, de azért az egyértelmű, hogy ez az egész újságjelmúlt program, ez jelentős részben egyfajta reakció lehetett arra az ázsiai fordulatnak nevezett politikára, amit még Obama hirdetett meg annak idején, és amit úgy tűnik, hogy Trump is folytat, bár hogy Trump pontosan mit csinál, azt azért nem tudjuk.
Ebben a helyzetben egyébként Európának mennyire jók az alkupozíciói? Van-e, tehát erősíti azt, tehát az például, hogy Kínának nyilván szüksége van az Európai Unióval való együttműködésre ahhoz, hogy ezt a víziót meg tudja valósítani. Ez mondjuk javítja a pozíciónkat?
Ez természetesen javítja. Én azt hiszem, hogy Európai Unió alapvetően nyerhet ezzel a programmal. Tehát ez sose baj, hogyha össze vagyunk kötve másokkal, ez nem problémát. Az más kérdés, hogy lehet, hogy mit tudom én, nagy német, vagy osztrák, vagy francia útépítő cégek, vagy vasútépítő cégek nem lesznek annyira boldogok, hogy a kínai hasonló profilú cégek megjelennek versenytársként a világpiacon, de hát ez meg az életnek a rendje. Tehát mi akartuk a szabad piacot, meg a kapitalizmust, mi erőltettük rá tulajdonképpen fegyverrel annak idején Kínára ezt az egészet, és most, hogy ők élére álltak a szabad versenynek, meg a globalizációnak, meg a kapitalizmussal. Most fel kell venni a kesztyűt, ezt versenyeni kell velük, de szerintem Európa számára ez a program semmiképpen nem fenyeget, és ez egy lehetőség, hogy össze vagyunk kötve. Hogyha Közép-Ázsiában lennénk, ott már egy picit aggódnék, de azért mi elég messze vagyunk attól Kínától, hogy itt egy nagyon konkrét kínai dominancia fenyegesse minket.
Mert hogy Európa a végpont és Közép-Ázsián inkább csak majd átrohannak a kínai szolgáltatások és áruk?
Nem, azért a dolognak nem csak az a lényege, hogy egy ilyen tranzitzónát hozzanak létre néhány ezer kilométer hosszan Európa meg Kína között. Nyilván, hogyha megnézzük az adatokat, azt látjuk, hogy EU-nak meg a Kínának a kétoldalú áruforgalma óriási. Kínának az EU a legnagyobb kereskedelmi partner, az EU-nak, ha jól emlékszem, a másik legnagyobb kereskedelmi partnere Kína. Tehát nyilván ez is benne van a dolgban, így fognak menni, jönni az áruk már, ha lesz valami egyáltalán ebből a projektből, de azért a helyi viszonyok, tehát például a közép-ázsiai földgáznak, egyéb energiahordozóknak, nyersanyagoknak, mezőgazdasági termékeknek a Kínába áramlása, a kínai áruknak a Közép-Ázsiába vagy Közel-Keletre áramlása szintén része ennek a dolognak. Tehát itt olyan elemei vannak ennek a projektnek, mint mondjuk egy Pakisztán-Irán olajvezeték, ami nyilván a kínaiaknak az érdekét szolgálja, de ugyanakkor Pakisztánnak meg Iránnak is érdeke lehet, hogy össze legyenek kötve. Ráadásul az egésznek van egy ilyen, a kínaiak fűznek egy olyan ideológiát az egészhez, hogy ez az összeköttetés, ez a békét, a békés fejlődés fogja biztosítani, pont ezt a említett vezetéket szokták példaként hozni, és így, amely szunita országot összekötnek. Mind a kettőnek érdeke legyen, hogy folyjon az olaj, érdeke lesz, hogy folyjon az olaj azon a vezetéken, tehát a esetleges konfliktusoknak az esélye csökkenni fog. És mindenki össze lesz kötve mindenkivel, mindenki ezzel szállon függ mindenkitől, meg persze mindenki Kínától, akkor ezzel akár még a Közel-Keletnek a béke is biztosítható. Tehát van egy ilyen aspektusa is ennek a víziónak.
Sanát Gergely, a Pázmány Kézer Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője, egyetemi docens, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.